Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő, Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Az Európai Tanács múlt heti informális tanácskozása előtt jelentette be a német kancellár, hogy a menekültek befogadásához kellene kötni a kohéziós pénzek folyósítását.
Politikai nyomásgyakorlásként lehet értelmezni.
A hétvégi olaszországi választások kimenetelére figyel az egész közösség. Korábban még az euró és unióskeptikusok voltak a legnépszerűbbek.
Gazdasági, politikai, jogi, alkotmányjogi, most európai és alkotmányjogi szempontból lennének beláthatatlan következményei.
Jövünk a részletekkel.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Először az Európai Tanács múlt heti informális tanácskozásáról kérdezem Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét.
A német politikusok uniós csúcs előtt tett kijelentéseinek mennyire volt visszhangja Brüsszelben?
Azt hiszem, hogy a csúcs előtt nagyobb visszhangja volt, mint a csúcs közben és a csúcs után. Ugye ez egyértelmű politikai kijelentés volt Angela Merkel részéről, ami nyilván német felhasználatra fogalmazódott meg. De azért nézzünk meg ennek a realitását, és annak, hogy hogyan kell ezt olvasni. Ugye ennek van két olvasata egyébként, nem is egy, ahogy általában a magyar sajtóban megjelent. Ugye az egyik kétségkívül az, ami a közvetlen kapcsolatot létesít, teremt, mondjuk a migránsok, vagy a menedékkérőknek a befogadása és a kohéziós kifizetések között. De egy másik olvasata is egyébként, ez pedig az, hogy a jövőben a kohéziós forrásokat nagyobb mértékben költség fordítsák a beérkező migránsok, tehát itt alapvetően ugye menekültekről van szó, vagy menedékkérőknek az integrálására, tehát a társadalomba való beillesztésére.
Akkor ezek szerint itt nincsen szó kvótákról most?
Mondta, de nem így mondta, nem egészen így mondta. Tehát ezt lehet értelmezni sokféleképpen. De egy nagyon fontos egyébként. Angela Merkel is mondta, az a német kancellárnak a felvetése, ugye ez egy politikai nyilatkozat, ami nem biztos, hogy német konkrét német kezdeményezésben megnyilvánul majd, arra lehetett számítani, hogy néhány ország politikai szinten a költségvetési vitát fogja felhasználni, hogy ezeket a kérdéseket is exponálja. Nyilván benne van az is, a nyomásgyakorlás véget, hiszen nagyon jól jön egy költségvetési vita arra, hogy a rendezetlen számlákat, mint a migrációs kérdés, ugye ez egy nyitott kérdés egyelőre, hogy mi legyen a dublini reformmal, a menekültügyi reformmal, és legyen-e kötelező menekültkvóta. Tehát ezt politikai nyomásgyakorlásként lehet értelmezni. De az még nem biztos, hogyha egy országnak, még a legnagyobb országnak is a vezetője tesz egy ilyen fajta nyilatkozatot, hogy az automatikusan lefordítódik majd jogszabály, jogalkotási kezdeményezésre. Hiszen majd az lesz az érdekes, hogy az Európai Bizottság az ilyen politikai nyilatkozatokkal mit tud kezdeni. De jön majd egy javaslat, amiben szerintem nem lesz ilyen konkrét árukapcsolás, ilyen konkrét, legalábbis a migráció és a kohéziós források között. Lesz valami, valószínűleg lesz ilyesmi, a jogállami értékek betartása, vagy a demokratikus alapértékek betartása, és az uniós kifizetések általában között, nem a kohéziós források között, hiszen a kohéziós források beszélünk, akkor egy országcsoportot érint alapvetően, ugye a nettó kedvezményezeteket, holott az egész euróra mindenkire kiterjesztenék ezt.
Ugye megszólalt az ügyben Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is, és beszéltünk már arról, hogy mik lehetnek azok az extra kiadások, amik mondjuk még 2014 előtt nem voltak, és ő szólt arról, hogy mindenki egyetértett abban, hogy erősíteni kell a külső határok védelmét, és ehhez növelni kell a költségvetési hozzájárulásokat. Ebben csak 14-15 állam a partner, tehát kvázi majdhogy nem a tagállamok fele.
Igen, de azt nem mondta, hogy a Juncker, hogy a többi ország ellenezte ezt. Inkább arról van szó, hogy ugye most tulajdonképpen a tagállamok vezetői mindegyik elmondta a saját prioritásait, a saját szempontjából fontos dolgokat. Nem foglalt, egy általános vita volt, nem foglaltak álláspontot minden kérdésben. Tehát az én olvashatom az, hogy Juncker azt emelte ki, ebből 14-15 ország egyértelműen támogatásáról ugye biztosította azt, hogy, és ez nagyon fontos, hogy mit, mert ugye megint csak arról beszélünk, hogy többféleképpen lehet értelmezni azt, hogy növekedjenek az uniós kiadások. Alapvetően itt arról volt szó, ugye, hogy mihez képest növekedjenek a kiadások, hogy az uniós kiadásoknak a fő összege a nemzeti össztermék bizonyos százaléka legyen. Ez most 1%. Juncker olvasata szerint 14-15 ország, tehát a tagállamok fele világosan állást foglalt amellett, hogy ez menjen föl mondjuk 1,1-1,2%-ra azért, hogy több pénz legyen, az általad is említett új kihívásokra, miközben lehetőleg minél kevesebbet kelljen vágni a tradicionális, hagyományos prioritásokba, mint a közös agrárpolitika és a kohéziós politika.
Hát mennyi az annyi ilyenkor, mert ugye itt lesz egy Brexit is itt útközben, tehát 19-ben, tehát még a költségvetés indulás előtt, tehát kisebb lesz a torta.
Az Európai Parlament az legalább világosan megmondta, hogy jogat szeretnék, hogyha a nemzeti összeg még 1,3%-ára menne föl, majd a 7 éves keretköltségvetésnek a fő összege. Mikor arról beszélünk egyébként, hogy növekedniük kell a kiadásoknak, vagy nem csökkenhetnek, akkor rögtön fölmerül a kérdés, hogy mihez képest. Ugye amikor például Magyarország esetében az a helyzet, ezt a magyar kormány azt mondja, hogy azt szeretnénk, hogy a kohéziós és a közös agrárpolitikai kiadások a szinten maradnának, tehát azon a szinten, amilyen korábban volt. Miközben az új kihívásokra, hogy amik plusz kiadásként jelentkeznek, azokra kelljen több pénzt betenni a rendszerbe. De ebből se derül ki igazából, hogy mi számít az alaphelyzetnek. Tehát azt úgy számolunk, hogy a britteket már eleve kivesszük a rendszerből, csak az EU-szövetek töltsenek annyit, mint amit tettek az előző időszakban, vagy ez arra vonatkozik a szinten tartás, hogy mintha EU továbbra is 28 tagállama legyen, ami nyilvánvalóan nem vállalható, hiszen a brit kilépés az például rögtön egy ilyen 10-12 milliárd eurós hiányt tehet a költségvetésbe. Azért mondom, nagyon fontos azt egyelőre leszögezni, hogy mindenki bizonyos elveket hangoztat, nincsenek érdemben kidolgozva, megalapozva, szándékosan is egyébként a szereplők maguk is egyelőre nem fedik fel igazából, hogy mik a szándékai. De egy viszont látható, és ez szerintem mindenképpen pozitív dolog, az, hogy Németország és Franciaország, a két legfontosabb EU tagállam ilyen szempontból, persze a brit kilépés után egyaránt elkötelezte magát egy nagyobb büdzsé mellett. És szerintem ez egy egészen másfajta indulópontot ad majd ennek a költségvetési vitának, mint mondjuk az előzőnek, ami 2013-ban ért véget.
Még egy mondat erejéig maradjunk a költségvetésnél, de tényleg csak egy mondatot szánjunk rá. Donald Tusk jelezte, hogy idén már nem lehet egyesség a 2020 utáni költségvetést illetően. Akkor mikor? 2019-ben születhet-e megállapodás? Illetve ezen kívül még milyen témák kerültek szóba a múlt hétvégi csúcson?
A tagállamok számára, a vezetők számára az volt a kérdés egyébként, hogy valóban, hogy ezzel igazából az a kérdés, hogy nem, hogy idén fogadják el, vagy pedig jövőre, hanem az a kérdés, hogy a jelenlegi intézményrendszer, a jelenlegi Európai Parlament idején fogadják el, vagy már csak az új ciklusban. És ezt a tagállamok úgy gondolják, hogy reálisan nem várható az el, hogy ebben az Európai Parlament idején sikerül megállapodni a következő 7 éves költségvetésről, ugye, ami a 2020 utáni költése vonatkozik. Tehát ennyit erről a részről. A tagállamok egyszerűen nem vállalták be azt a elég ambiciózus menetrendet, amit az Európai Bizottság szeretne elérni, hogy jövő egy év múlva gyakorlatilag legyen egy komplet egyesség, vagy egy majdnem komplet egyesség a kérdésben. Milyen más kérdések merültek fel a csúcson? Ugye az intézményi kérdés szintén egy jövőben mutató kérdés volt, és az ott is az Európai Parlament összetétele, illetve a járulékos kérdések, mint például, amit Magyarországon is úgy ismernek most már lassan, hogy legyen a spitzenkandidát a pártoknak a jelöltjeivel, hogy legyenek közös európai lista.
Ez úgynevezett csúcsjelölti rendszer magyarra fordítva.
Én magyarul csúcsjelöltet nem tartom túl szerencsésnek, én általában a pártok által jelölt listavezetőkről szoktam beszélni, de ha lehet csúcsjelöltet is említeni, hiszen ha lefordítjuk direktben németből, akkor nyilván spitzenkandidát az csúcsjelöltet jelent. Igen, tehát erről a kérdésről is volt szó. Itt az Európai Tanácsnak nem csak egyszerűen passzióból, úri passzióból beszélnek erről a kérdésről, hanem azért, mert ezt egy törvényt, egy jogalkotásnak a része, és ezt legkésőbb júniusig az Európai Tanácsnak ebben döntést kell hoznia. Mostani vita egyébként arra jó volt, hogy leverte a szülöpöket az Európai Tanács, gyakorlatilag azt mondták, és ez nagyon fontos, hogy fölveszik a kesztyűt, ragasztanak saját prerogatíváikhoz, ahhoz az Európai Parlament nem határozhatja, nem mondhatja meg az állam és kormánynak automatikusan, hogy ki legyen az Európai Bizottság következő elnöke. Magyarán az Európai Parlamenti választási procedúrából győztesen kikerülő pártnak a listavezetője vagy csúcsjelöltje nem lehet automatikusan az Európai Bizottság elnökjelöltje, hiszen a jelölés az Európai Tanács kezében van. Ez nagyon fontos kérdés. A másik pedig az, hogy a lista legyen európai közös lista, ezt a kérdést a jövőbe tolták át. Egyébként éppen azért valószínűleg, mert Emmanuel Macron számára fontos kérdés van szó.
Ezek szerint akkor az intézményi kérdésekről sikerül megállapodni a 2019-es európai parlamenti választást megelőző egy évben?
Természetesen, hiszen ez a cél. Júniusig meg kell állapodni a fontos intézményi kérdésekről, az európai parlamenti választások előtt, hiszen ez a tét, az európai parlamenti választásokra úgy kanyarodjanak rá, hogy minden feltétel adott és tiszta, lehessen tudni, hogy a listavezetői rendszer működhet, egyébként működhet, de nem lesz automatikus a bizottsági elnöknek a jelölése az Európai Tanács által a listavezetők mezőnyéből, és nem lesz európai lista egyelőre legalábbis 2024-ig. És az Európai Parlament összetétele nagyon fontos, abban is tulajdonképpen megállapodtak, és a parlament is osztja ezt a véleményt, hogy a BITEC távozása után kevesebb képviselője kell, hogy legyen az Európai Parlamentnek, 251 helyett 205 lesz egyelőre, a különbséget pedig félreteszik a jövőbeni bővítések számára, illetve szétosztják az EU reprezentált tagállamok között a képviselői helyeket.
Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét.